Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1991. augusztus 2-án sugárzott műsorát. Interjú Holló Andrással, az Alkotmánybíróság akkori főtitkárával. Második rész. A riporter Kézdi Pál.
Az Alkotmánybíróság a plurális demokráciára áttért Magyarországon a jogállamiság kiépítésének, az alkotmányos rend megszilárdításának, az államhatalmi ágazatok elválasztásának és kiegyensúlyozásának az új, előzmények nélküli intézménye. Kiemelt feladata a jogszabályi kontroll, a különböző szintű jogszabályok alkotmányosságának a felülvizsgálata. A Magyar Alkotmánybíróság nem része sem az igazságszolgáltatási, sem a közigazgatási szervezetnek. Neve szerint ugyan bíróság, de nem tekinthető a bírói szervezethez tartozónak. Sajátos feladatánál fogva az alkotmányos rend védelme és a hatalmi ágak egyensúlyának biztosítása össztársadalmi szintű értékeket és érdekeket képvisel, érvényesít. Ezért talán negyedik államhatalmi ágazatnak is nevezhetnénk, amely a többi hatalmi ágazathoz hasonlóan nem független a társadalom egészétől, az abban érvényesülő alapvető folyamatoktól. Az Alkotmánybíróság azonban független a politikai intézmények közvetlen beavatkozásától. Attól az úgynevezett kézi vezérléstől, a politikai központokból származó konkrét utasításoktól, amelyek a kommunista diktatúra idején nagyon is kérdésessé tették a szavakban hirdetett bírói függetlenséget. Az új intézmény jelentősen érezteti hatását a politikai, társadalmi, gazdasági és jogi élet területén. Eddigi tevékenységéről és jövőbeni feladatairól élénk vita folyik, mind a szakmai körökben, mind a széles közvéleményben. Ezért kerestük meg dr. Holló Andrást, az Alkotmánybíróság főtitkárát, hogy fejtse ki álláspontját a már is nagy tekintélyű új intézmény tevékenységével kapcsolatos néhány aktuális kérdésről. Az interjú második részét hallják.
Hallani olyan véleményeket, hogy az Alkotmánybíróság az állampolgárok, a lakosság, lakossági érdekvédelmi szerv javára nem igen hoz kedvező döntést, különösen akkor, ha anyagi kihatással, inkább a kormánnyal, a minisztériumokkal szimpatizáló döntést hoz. Erre elhangzottak például lakásbérlők esete autóklubnál, hogy például van egy olyan elv, hogy a kötelező gépjármű biztosítás adószerű jövedelem, és ezt nem igen lehetne kiszabni, csak megfelelő törvény.
Igen, mert mi az adót, ugye az csak törvény szintű szabályozás.
És hogy valahogy az alkotmány bíráskodás nem hivatalos, hanem valahogy a régi reflexek révén még mindig valahogy vagy a kormánnyal tart inkább, esetleg a köztársasági elnökkel is tart, de nem nagyon az állampolgárokkal, illetve ha szakértőket vesz igénybe, akkor az általában miniszteriális szakembereknek a véleményét, végsősorban a kormány álláspontját jelent.
Na hát ezt határozottan tudom cáfolni, mindegyik megjegyzés. Egyrészt annak kezdeném, hogy ha igazán bizonyította az Alkotmánybíróság azt, hogy gazdasági szempontok nem motiválják a döntését, azt erőteljesen tudom igazolni a személyi szám döntésünkkel, ami ugye állítólag a kormányzati szakértők becsült értékei szerint, ugye ez egy több milliós vagy netántán, Hát inkább mondjuk ne túlozzak. Tehát több milliós beruházás fog jelenteni a kormányzat számára. A kárpótlási törvény tárgyában meghozott döntésünk, amikor kimondtunk több alkotmánysértést az adott jogszabály tekintetében, tehát megállítottuk a kormányzati koncepciónak a teljes, ő általuk elképzelt variációjának a törvényi formában való intézményesülését. Azt hiszem, ez már önmagában elég az bizonyítani, hogy az Alkotmánybíróság nem kormányzati érdekeket képviselt, hanem alkotmányossági, tiszta alkotmányossági érdekeket és elveket. Tehát mindig is hangsúlyoztuk, és hangsúlyoztam magam is, hogy nem lehet alkotmányossági kérdéseket úgy megközelíteni gazdasági szférába, hogy 500 ezer alatt lehet alkotmánysértést kimondani, és 500 ezer forint fölött nincs alkotmányossági probléma, hanem csak gazdasági célszerűség. Mert ha ezt tettük volna, akkor igaz ez a vád. Tehát az Alkotmánybíróság mindig határozottan elvi alapon dolgozott, és dolgozik majd a jövőben is. Az egy más kérdés, hogy szakmailag nem tudtuk elfogadni, tehát a lakáscélú kamatok, a kölcsönök kamataival kapcsolatos döntésünk, a költségvetési törvénnyel kapcsolatos az indítványok elutasítása szigorúan, keményen, jogi érveken nyugszik. Tehát az, hogy a polgári törvénykönyv lehetőséget, az, hogy a jogszabállyal hozzá lehessen nyúlni a szerződéshez. Az úgynevezett kivételes helyzetet az Alkotmánybíróság mérlegelheti, mert ugye két szerződési változtatási lehetőség van, vagy a bíróság nyúl bele ítéletével, vagy pedig a jogszabállyal nyúl bele a közhatalom a szerződésbe. Ez utóbbi esetben a jogállami kontrollt az Alkotmánybíróság látja el, az állami beavatkozás alkotmányos kereteit az Alkotmánybíróság mondja ki. Az Alkotmánybíróság vizsgálva azt a kérdést, a költségvetési nehézségeket, a gazdasági szituáció változását, juthatott el ahhoz a döntéshez, hogy valóban kivételes helyzetben van az állam. Tehát nem csak az állampolgár oldaláról kell nézni a jogsérelemi veszélyeket, vagy a kivételes helyzetet, a közhatalmi beavatkozás a szerződésben, nem csak az állampolgár oldaláról vizsgálandó, az állam érdekeit és az állami oldalt is vizsgálni kell. És ha az államnál felmerül a kivételes helyzet bizonyíthatóan, akkor az még közjogi döntés marad, és azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy te állam most beavatkozhattál, mert valóban olyan kivételes helyzetről van szó, aminek alapján törvénnyel a szerződés módosítható. Vagy tovább menve a gépjárnő felelősségbiztosítási ügyre, ami valóban az állampolgárok, a lakosságnak ugye a széles körét érintette, és ugye a többek között az is fölmerült vitaként, hogy hát ez egy adójellegű kivetés, vagy díjról van szó, vagy adójellegű fizetési kötelezettség, inkább így mondanám, tehát adójellegű fizetési kötelezettség, aminek a szabályozási szintje csak törvényi lehet. Igen ám, de itt szakkérdésről van szó, hogy itt szerződés van, szolgáltatásról van szó, és ez díj. Tehát nem minősül adónak, nem minősül árnak, hanem csak díjnak minősül. Tehát nem vonatkozik rá az ártörvénynek a rendelkezése, nem vonatkozik rá az adóra vonatkozó jogszabály, tehát a törvényi szabályozási szint az itt nem merülhet föl. Tehát hangsúlyozom, hogy a eredmény, ha úgy tetszik, látszata, hogy sok olyan állampolgári indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, ami nem kapott kedvező elbírálást, ezek meggyőződéses szakmai érveken nyugodtak, ami a szakértőknek az igénybevételét jelenti. Az Alkotmánybíróság úgynevezett gyakorlata az, hogy az érintett jogalkotó szférában véleményt kér, de ez a vélemény őt nem köti. Tehát amikor egy kormányrendelettel szemben alkotmánysértés tárgyában indítvány érkezik az Alkotmánybírósághoz, akkor az érintett szaktárca vezetője, minisztere megkapja az indítványt, hogy nyilatkozzék. De nem mindig, hanem többnyire megteszi ezt az Alkotmánybíróság, információszerzés szempontjából meghallgatja, ha úgy tetszik, az érintett felet. De nem köti a véleménye. Adott esetben messze más véleményt fogalmaz meg, tehát mikor úgynevezett, ez nem szakértés, hanem az érintett szaktárca meghallgatása. Szakértőként mindig független szakértőt alkalmaz. Konkrét példa az a halálbüntetés tárgyában hozott döntésünket megelőzendő egyetemi tanárok adtak szakvéleményt. A régi-régi, már úgy mondanám, ugye, mert ez tavaly tavasszal volt az, hogy a híres, mondhatom talán így és nem szerintelen, kamatadó határozatunknál szintén egyetemi tanár és docens volt, amely szakértő volt ebbe az ügyben. De egyébként akkor, ha már ez a példa fölmerült, akkor ugye a lakossági érdekekkel szinkronban döntött az Alkotmánybíróság. De csak azért mondom, hogy a kép teljes legyen, és azért azt hozzá akarom tenni, hogy az Alkotmánybíróság az soha nem motiválta, hogy kitől érkezik az indítvány, hanem hogy mi van az indítványban. Mindig ez volt a lényeg, és ez lesz a lényeg a jövőben is. Tehát mi nem az állampolgároknak kedvezni akarunk, nem a kormányzatnak akarunk ártani, hanem az alkotmány értékeit kívánjuk bevinni a közhatalmi döntésekbe, függetlenül attól, hogy az indítvány kitől érkezik.
Engedje meg egy kérdést a halálbüntetés eltörléséről. Az Egyesült Államokban olyan törekvés bontakozik manapság ki, hogy a visszaeső súlyos bűncselekményeket elkövetőkkel szemben, tehát a visszaeső gyilkosokkal, szándékos emberölést elkövető bűnözőkkel szemben sorozatban visszaállítják a halálbüntetés az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. Nem bizonyult ugyanis valónak, hogy a halálbüntetésnek nincs semmilyen visszatartó ereje. Méltánytalan ugyanis az áldozatokkal szemben túlzottan humánusnak lenni a többszörösen is gyilkoló visszaeső bűnözőkkel szemben. Ezért ma már nem feltétlenül az a trend, hogy az a humános, ha eltöröljük a halálbüntetést.
Szóval én azt, hogy trend ma más, azt talán nem mondanám, mert azért a, mondjuk Amerikában úgy tűnik, hogy akkor itt van egy újragondolás ennek a problémának, mert Nyugat-Európában még azért uralkodó nézet az abolicionizmus. Úgy tapasztaltuk, és az Alkotmánybíróság, amikor ezt a döntést meghozta, azért kellő nemzetközi elemzést és belső ugye, szakértői elemzést végzett ebből a szempontból. Tehát az Alkotmánybíróság mondhatnám azt, hogy a jelenlegi alkotmányunkból le tudta vezetni azt, hogy a halálbüntetés alkotmányellenes. Ez egy védhető álláspont. Én most nem megyek bele ugye büntetőjogi megközelítésebe, mert valóban pro és kontra változaton fel lehet hozni érveket, és amit ön mondott, az is tulajdonképpen mértékadó szempontok ennek a kérdésnek az eldöntésénél. Az Alkotmánybíróság így döntött, de egy parlament, egy következő parlament dönthet úgy, hogy az alkotmányt úgy fogalmazza meg a személyiségi jogok és az emberi méltóságra vonatkozó tételeinél, hogy visszaveszi, és azt mondja, hogy a halálbüntetés ez egy alkotmányos büntetési nem. Erre a parlamentnek megvan a szuverenitása. De ma az alkotmány alapján ezt a döntést meghozhatta az Alkotmánybíróság.
Engedjen meg most egy személyes kérdést. Ön dr. Holló András, az Alkotmánybíróság főtitkára. Milyen szerepe van önnek itt az Alkotmánybíróság hatékony működtetésében, és részt vesz-e az érdemi döntéshozásban?
Az Alkotmánybíróság főtitkárának igazán valóban az a szerepe, hogy ilyen szürke eminenciásként a működtetés, a szakmai működtetés minden lehetséges mozzanatát biztosítsa a testület számára, és egyben elvégezze azt a szűrő munkát, hogy valóban azok az ügyek kerüljenek a bírók asztalára, amelyekben alkotmányossági problémák vannak. Tehát a szűrés, irányítása, ellenőrzése és eldöntése az, hogy ezektől az indítványoktól el kell köszönni, illetőleg amelyekben alkotmányossági problémák vannak, azokat az elnök úrhoz viszem, szignálás véget, és ő szignálja aztán az alkotmánybírókra. Továbbá én vagyok az, aki a teljes üléseken részt vesz, emlékeztetőt szerkez, de magába az érdemi döntéshozatalba, amire nem vagyok alkotmánybíró, nem vettek részt. Tehát az üléseket, a teljes üléseket én készítem elő, és szerkeztem az Alkotmánybíróság, most már ugye az első kötete megjelent, tehát a határozati tárunkat, hogy így mondjam, az éves kötetünket szerkeztem, könyvtárügyek, irodai ügyek tartoznak, tehát az egész hivatali apparátusnak a szakmai működtetése az feladatomnak tekintendő, és a szóvivői szerepkör, tehát az a sajtóval való kapcsolattartás és az alkotmánybírósági döntéseknek az eljutatása a magyar közönyhöz, megszületik a döntés, tehát ez a működtetés, úgymond tényleg a szakmai működtetés teljes repertoárja az a főtitkár hatásköre.
Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy amikor testületként funkcionál az Alkotmánybíróság, és hozza meg nagy jelentőségű döntéseit, ha eltérő vélemény van, itt mi a helyzet? Amerikában tudom, mi a helyzet, mert ottani jogi tanulmányom során nem egyszer kellett egyes fontos jogesetek kapcsán elolvasni, hogy mi volt a többségi vélemény, mi volt a kisebbségi, sőt egyes nem egyetértő bírók szinte csodálatos kis tanulmányokat írtak olyan kristálytiszta logikával, és próbálták kisebbségi álláspontjukat megvédeni. Ugyancsak a többség is élesen érvelt, hogy itt mi a helyzet, hogyha a testület megoszlik.
Szóval itt tulajdonképpen mi az amerikai mintát követjük. Ha mondtam azt, hogy van egy vonulat, ugye az NSZK alkotmánybíráskodás felé szeretnénk hosszabb távon eljutni, ami a úgynevezett egyedi jogerős bírói döntésekben az alapjogvédelmi kontroll lehetőségét is megkaphassa majd az Alkotmánybíróság, ez egy vonulat majdan egyszer. A másik pedig, ami már működik tulajdonképpen amerikai mintára, amit ön mondott, hogy itt is bevezetésre került, hogy van alkotmánybírói külön vélemény és párhuzamos vélemény. Tehát akkor, amikor a kisebbségnek más a véleménye, akkor a kisebbség nevében akár megfogalmaz egy alkotmánybíró, vagy akár az a három vagy négy aláírja azt az egy, vagy ő is két külön véleményt ír, de többnyire azt aláírják akkor hárman vagy négyen. És ott van a határozat, a közösen meghozott határozat mögött, hogy XYZ alkotmánybíró külön véleménye. És akkor jön az érvelés, az indokolás, vagy párhuzamos vélemény, lásd a halálbüntetésről szóló döntésünknél volt egy bírói különvélemény, és volt, ha jól tudom, öt alkotmánybírói párhuzamos vélemény, ami azt jelentette, hogy egyetért a döntéssel, de más döntési motivációkat és indokolási hangsúlyokat, szempontokat ragad ki, és jut el ahhoz a döntéshez, amit a testület többség elfogadott. Ugye a különvélemény meg önmagáért beszél, ugye azt nem is kell magyarázni. Tehát ez a rendszer működik nálunk is, és oda van írva, hogy előadó alkotmánybíró, tehát ez a fajta szubjektív alkotmánybíráskodás, ami egyben a felelősség hangsúlyozását és erősítését is kívánja, úgy vélem, hogy egyre erőteljesebben jelen van a magyar alkotmánybíróság működésében.
Főtitkár úr, visszatérve az előzetes kontroll kérdéskörére, hol húznánk meg a határt a jövőben? Milyen elképzelések, milyen koncepciók?
Igen, tehát a már említett törvényjavaslati elképzelésünkben erre adtunk egy választ, és az az érdekes helyzet adódott, hogy azt hiszem ilyen még nem is volt, amióta Alkotmánybíróság működik, és a kisgazdapárt értékeli a maga módján az Alkotmánybíróság működését, hogy egyetértenénk-e velük. Itt Zsíros Géza képviselő úrral, aki a kisgazdapárt prominens képviselője, egyetértettünk, mert ő benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot, zárójelbe jelzem meg, hogy a felmerülése az ő indítványának, az a nyilván nem értettünk egyet, mert az a politikai hangulat és a politikai légkörnek egy produktuma volt nyilván, de szakmailag el lehet fogadni. Miről van szó? Meg kell tartani az előzetes normakontrollt, de ebbe az úgynevezett képlékeny, a parlamenti vita során még változható törvényjavaslat tekintetében nem szabad megadni az Alkotmánybíróságnak a revízió jogkörét. Tehát akkor, amikor a parlament ráteszi a pontot az íre, elfogadja a törvényjavaslatot, megküldi a köztársasági elnök úrnak kihirdetésre. Itt van az a törvényjavaslat, a végső, az elkészült, sőt, az már tulajdonképpen törvény, a parlament elfogadta. Ezt lehet előzetes kontrollként az Alkotmánybírósághoz benyújtani. Jelenleg ugye ezt a jogkört kizárólagosan a köztársasági elnök úr birtokolja. Felmerülhet egy olyan gondolat is, hogy a kisebbségi jog oldaláról, hogy a parlamenti képviselők egy része, aki ugye nem értett egyet, kisebbségben maradt, hogy mondjuk 50 képviselőnek megadni azt a lehetőséget, hogy így a parlament által elfogadott törvényt idehozhassa az Alkotmánybírósághoz. Ez, mint a demokrácia értékelve felvethet, hogy a kisebbségi jog védelem, hogy ne csak a köztársaság elnök úrnak legyen meg az a lehetősége, hanem adott esetben 50 parlamenti képviselő is fordulhasson az Alkotmánybírósághoz a parlament által már elfogadott törvény egyes rendelkezései alkotmányossági revíziója érdekében. Ez utóbbi variáció, hangsúlyozom, hogy csak úgy mondanám, hogy egy szakmai ötlet a részemről, mert a teljesülés által elfogadott törvényjavaslatban kizárólag a köztársasági elnök úr számára gondolja az Alkotmánybíróság fenntartani ezt az előzetes normakontrollt.
Milyen munkamegosztás alakulna ki a közigazgatási bíróság és az Alkotmánybíróság között az előzetes normakontroll ügyében?
Valóban ez egy fontos probléma. Az Alkotmánybíróságnak változatlan az az elképzelése, ami sajnos most nem érvényesült. A jelenlegi közigazgatási bíráskodásról szóló törvény ugyanis úgy mondanám, hogy szinte kizárólagosan az államigazgatási jogalkalmazás kontrollját jelenti, és csak annyiban normakontroll bíráskodás is, hogy például az önkormányzati határozatok törvényességi revízióját is elláthatja a közigazgatási bíróság, de önkormányzati rendeletek változatlan az Alkotmánybírósághoz tartoznak. A miniszterek úgynevezett államirányítási jogi eszközei, utasításai továbbra is, jelenleg is az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartoznak, kormányhatározatokat is nyilván az Alkotmánybíróság revízió alá tartozhat. Tehát itt ma a jelenlegi rendszerben igazán nincs a közigazgatási bíráskodásnak normakontroll hatásköre. Na most ott tudnánk valóban tehermentesíteni és egy kicsit egy minőségi alkotmánybíráskodás felé elmenni, hogyha leválasztódna az Alkotmánybíróságról mondjuk a kormányzati szféra alatti ezek az úgynevezett utasításfajta jogi eszközök, a miniszteri utasítás, leválasztódnának az önkormányzati rendeletek, ami ugyancsak ugye jócskán van, és most egyre inkább tapasztaljuk, hogy a köztársasági megbízottak egyre több indítványa jönnek hozzánk, mert törvénysértőnek, alkotmányossági szempont aggályosnak tartanak önkormányzati rendeleteket. Ez így megy tovább, akkor az alkotmánybíráskodás egyre inkább az önkormányzati rendeleteknek a kontrollszerve lesz, és a nagyságrend, a kormányzati jogalkotás pedig ilyen szempontból nem a háttérbe szorul, nem kapja meg azt a lehetőséget, mert elárasztanak minket a kis, úgymond idézőjelbe kis normákkal. Tehát itt a jövőben mindenképpen ezt át kéne gondolni, már csak azért is, mert a nyugat-európai tendenciák is egyértelműen azt mutatják, hogy a közigazgatási bíráskodás az nem csak államigazgatási jogalkalmazási kontroll, hanem normakontroll is egyben. És az alkotmánybíróságok jellemzően törvény, kormány összefüggésében nyilvánulnak meg, és nem az ilyen szempontban és ebben az összefüggésben a kisebb normák bíróságaként.
Na most a közigazgatási bíráskodás és az Alkotmánybíróság kapcsolatát, illetve munkamegosztását, illetve inkább a német példát tartják szem elől, vagy a franciát? Mert a kettő meglehetősen különböző.
Hát valóban, tulajdonképpen ez egy jó kérdés, ugyanis az elmélet egyértelműen az önálló, nem a rendes bíróság integrált közigazgatási bíráskodást tartja jónak, hanem a francia, az önálló modell. És én tulajdonképpen ugye, mint az alkotmányjoggal elméletileg is foglalkozó, a szívem szerint én is inkább felé húzok. Tehát nekem is az a szakmai álláspontom, hogy nem a rendes bíróságot kellett volna, hogy úgy mondjam, még jobban leterhelni a közigazgatási normakontrollal, hanem itt egy letisztítás kellett volna, és egy önálló, szervezet függetlent, a rendes bíróságoktól szervezet független külön bíróságba.
És főleg más eljárás.
És más, így van. Nem ezt a hagyomány. Pontosan, tehát ugye, az államigazgatás.
A PP, ami nagyon lelassítja, mert más eljárásoknál szükség van mindarra, de a közigazgatási bíróság el nincs szükség rá.
Így van, maga a közigazgatás jelleg az eredményorientált, csak az, hogy ott minél gyorsabban vissza kell fordítani a döntést. Hát ott menni kell a szekérnek, ahogy ezt szoktuk mondani egymás között. Itt ilyen szempontból egy más eljárási rendű és egy más típusú, kizárólag el a feladatra szerveződött bíróság lett volna a jó megoldás, mondom ezt szakmai véleményem, és az irodalom, hogyha ezt lapozgatjuk, ugye az egyértelműen ezt az álláspontot vallja. Én remélem, hogy amikor az új alkotmány elvei kirajzolódnak majd, és az igazságszolgáltatás és az ügyészség, a közigazgatás újból kap egy nagy átértékelés, és elkészül remélhetőleg a következő évezred küszöb, a következő évezredig is működő alkotmányunk, akkor ezek a kérdések már egyértelműen abban az irányba fognak megoldódni, ahogy ezt a szakma és az elmélet kívánja.
A Szabad Európa Rádió 1991. augusztus 2-án sugárzott műsorát hallották. Holló Andrással, az Alkotmánybíróság akkori főtitkárával Kézdi Pál beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.